Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Domanics András. Önök az Inforádió kötelék című magazin műsorát hallják, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán.
Irak kurdisztáni részének fővárosában Erbilben tett látogatást Simicskó István honvédelmi miniszter, Benkő Tibor vezérezredes, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke, valamint az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke Kósa Lajos és alelnöke Harangozó Tamás. A háromnapos út során a delegáció felkereste az iraki magyar kontingens valamennyi alegységét, derül ki a honvédelem.hu portál összeállításából. Simicskó István honvédelmi miniszter az Rínyi médiának így értékelte helyszíni tapasztalatait.
A személyes találkozása a katonáinkkal is azt az érzést igencsak felerősítette bennem, hogy a magyar katonák a legjobb katonák. Én azt hiszem, hogy azok a fiúk, akik ide eljöttek, és ezt a szolgálatot vállalták, ezt az áldozatot meghozták egyéni életükben, a családjuk vonatkozásában is, és a katona szakmai előmenetedük érdekében is. Ráadásul az ügy, amit képviselnek, az egy jó ügy, hiszen egy nagyon komoly fenyegetettséggel és veszéllyel szemben képezik a pesmerga erőket az Iszlám Állam nevű terrorszervezet harcosaival szemben, amely hihetetlenül nagy kockázattal jár. Azt hiszem, hogy csak elismeréssel lehet szólni a magyar katonák helytállásáról és áldozatvállalásáról.
A delegáció tagjai tapasztalatokat gyűjtöttek a missziós katonák életkörülményeiről, és megbizonyosodtak munkavégzésük eredményességéről. Ebben segítségükre volt Vezekényi Csaba, erbili főkonzul is.
Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, mind a helyi pesmerga erőktől, mind a koalíciós partnerektől, mind a Védelmi Minisztériumból, úgyhogy nimbuszonga beszélnek a magyar katonáknak a gyakorlatias és hatékony részvételéről.
Kósa Lajos, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke szerint a bizottság munkáját is segíteni fogják a kint megszerzett tapasztalatok.
A Honvédelmi Bizottság, amikor az a parlamenti vita folyt, hogy küldjünk-e az iraki misszióba magyar katonákat, akkor, mint szakbizottság azt mondta, hogy sehova nem küldjünk katonákat, ahova mi nem megyünk el személyesen és ellenőrizzük, hogy milyen körülmények között hogy végzik a dolgokat.
Harangozó Tamás, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának alelnöke személyes tapasztalatai alapján azt mondta, büszkék lehetünk missziós katonáink munkájára.
Mind az itteni szövetséges katonák megítélése szerint, mind pedig az itteni kiképzett pesmerga erők és vezetőik részéről óriási elismeréssel szóltak a magyar katonák itteni tevékenységéről, tehát én ezt úgy tudnám összefoglalni, hogy minden magyar polgár büszke lehet erre a kontingensre.
A magyar katonák pozitív megítélését a kontingens más vezető katonái is megerősítették, mondta Simicskó István honvédelmi miniszter.
Mindenhol és mindenkivel, akivel találkoztunk és beszéltünk. Az elnöktől, a védelmi miniszterig, a német parancsnokon át, a pesmerga erők tábornokáig mindenki pozitív, egyöntetű és elismerő véleményt fogalmazott meg a magyar katonák itt végzett szolgálatáról.
A kurdisztáni kiképzési koordinációs központ parancsnoka, Bent Pril ezredes, az Rínyi médiának szintén elismeréssel beszélt az Irakban szolgáló magyar katonákról.
A magyar kiképzőcsoport egy lövészszázad kiképzéséért felel. Nagyon jól végzik a munkájukat professzionális katonák, akik nagyon jól felkészültek erre a misszióra, és személyesen is nagyon elégedett vagyok velük. A magyar kiképzőcsoport egy igazán jó csoport.
Iraki Kurdisztán belügyminisztere Karim Sinyeri is méltatta az együttműködést a magyar katonákkal.
Szeretnék köszönetet mondani a magyar népnek és a magyar országgyűlésnek, továbbá Magyarország kormányának azért a támogatásért, amit az Iszlám Állam ellen harcoló pesmerga erőknek nyújtanak. Az együttműködésünk nagyon jó, a magyar katonák kiképzik a pesmerga erőinket, ami nagy segítség számunkra az Iszlám Állam legyőzéséhez.
Benkő Tibor vezérezredes, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke is elégedett volt az iraki misszióban résztvevő magyar katonákkal.
Rájuk bárhol, bármikor, bármilyen feladatban számíthatunk. Látszik rajtuk, hogy felkészültek, tudják pontosan, hogy mit, miért tesznek. Számomra nagyon megnyugtató volt az, amikor a parancsnok, aki azt mondja, aki a kurd katonák kiképzését, felkészítését végzi, hogy az enyém. Az enyém. Tehát sajátjának érzi, nem csak a magyar katonát, hanem azokat a katonákat is, akiknek a felkészítésért felel. Bármelyik helyszínen jelentünk meg, és mindegy, hogy milyen nemzetiségiekkel dolgoznak együtt a katonák, mindenkitől a legnagyobb elismerést hallhattuk. Kötelék.
Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944 és 1956 között címmel nyílt kiállítás a Fővárosi Levéltár épületében. A tárlat történelmi hátteréről Szakály Sándorral, a Veritas Történelem Kutató Intézet főigazgatójával beszélgettem.
Ismertes, hogy 1944-1945-ben, de gyakorlatilag 46-47-ben, mi több még később is, az akkori Magyarország területéről a szovjet vörös hadsereg számos hadifoglya tehetett, itt közel 100 000-es nagyságrendről van szó. Több 10 000 embert hurcoltak el úgynevezett Malenki robotra, és az elhurcoltak közül nagyon sokakat, több ezeret ítéltek büntető javító nevelő táborra. És a magyar kormány 2015-16 és 17-et a gulág emlékévének nyilvánított, és úgy gondoltuk, hogy ezt mindenképp úgy is kell megjeleníteni, hogy az erről a témáról keveset tudóknak készítenek egy kiállítást. Egy olyan kiállítást, amelyet Magyarországon és a Kárpát-medencében vándoroltatni lehet. Ezért lett ez egy róla kiállítás, amelyik bemutatja mindazt, ami 1944 és 1956 között történt. És azért 1956, mert a táborokból nagyon sokan csak az 50-es években térhettek vissza Magyarországra.
Vannak-e arra vonatkozó adataink, hogy mennyien voltak a gulágon ebben a 10 évben?
Nézze, a gulág és a gupi külön választandó. A gupi a hadifogolytábor, a gulág pedig ugye az a kényszer munkatábor, átnevelő tábor, ahol sokan kerültek. Az emberek többsége ezt a két dolgot összekeveri. Hadifogolytáborba hurcoltak el szinte mindenkit, az úgynevezett Malenki robotosokat is, és azok kerültek a gulágra, akiket a szovjet hatóság különböző ürüggyel, okkal elítéltek büntetőjavító nevelő munkára. Kerültek ide hadifoglyok, kerültek ide Malenki robotosok, és így tovább. Ilyen fogoly volt a gulág táborban, Kariksára. Kovács Béla, akit ugye 1947-ben hurcolnak el, és így tovább, hogy most mennyi a pontos szám, nagyon nehéz megmondani. A történészek általában az összszámot, tehát a hadifoglyokkal, az elhurcoltak együtt, mintegy 600-800 000 főre teszik. Ebből több 10 000-en kerültek a gulág táboraiba is, de a kettő különböző, azért mondom, hogy a gulágot azt másként kell értelmezni, mint az úgynevezett gupit, a hadifogolytábort.
Milyenek voltak a körülmények egy-egy ilyen táborban? Túlélhető volt ez 10 éven keresztül?
Túlélhető volt, de hatalmasak voltak a veszteségek, hiszen olyan körülmények között éltek az emberek, amelyeket nem lehet igazán emberinek tekinteni. Mínusz 40 fokig még ki kellett menni dolgozni, nagyon rossz volt az ellátás, nagyon sok volt a betegség. De hogy túl lehetett élni, arra példa Kósottó, aki a 101. életévében van, és fizikailag, szellemileg is még teljesen rendben van, miközben 10 esztendőt töltött a gulág táboraiban, mint egykor hadifogságra került magyar honvédtiszt. De a többség nem jött haza. Pontosabban megint azt tudom mondani, hogy mint egy olyan 200-250 000-re teszik azt a számot, akik soha nem tértek vissza Magyarországra. Ezek között vannak nem olyan nagy számban, akiket kivégeztek, a többiek pedig betegség és a munkavégzés közbeni baleset során vesztették az életüket, és azok között a körülmények között, amelyek, mondom, embertelenek voltak.
Azok, akik az 50-es években hazatértek az orosz fogságból, mennyire kaptak hátrányos megkülönböztetést itthon?
Nézzel, egyrészt ugye az volt, hogy jelezték nekik, hogy jobb lenne, ha nem szólnának arról semmit, hogy mi történt velük a Szovjetunióba, mert könnyen visszakerülhetnek, és itthon sem öleltek eblére őket az akkori 50-es évek magyar társadalma, a Rákosi korszak és a Rákosi rendszer, hiszen a hazatérteket az államvédelmi hatóság emberei várták, általában Nyíregyháza, Sóston léptek Magyarország területére, és megdöbbentek ezek a foglyok, amikor hazajöttek, vagy egykori foglyok, hogy ők a himnuszt énekelték, egyéb itt pedig vegzatúrának lettek kitéve. Voltak olyanok, akiket azonnali elítéltek, voltak egy két hónapig vagy fél évig különböző börtönökben voltak, és voltak olyanok, akiket például Tiszalőkre, Kazincba, Szikára és máshova vittek építeni azokat az objektumokat, amelyekre később a szocialista Magyarország nagyon büszke volt.
A fogvatartottakról mennyire vannak dokumentumok a moszkvai levéltárakban, vagy az orosz levéltárakban?
A egykori Szovjetunió levéltáraiban nagyon sok adat van. Nemrég került elő egy olyan adat együttes, amely Magyarországról elhurcolt, illetve a Magyar Királyi Honvédség volt tagjait hadifoglyoknak a nyilvántartása. Több 100 000 emberre vonatkozó adat van. Ezt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum igyekszik feldolgozni azban a formában, hogy a szovjet, illetve most már orosz hatóság, illetve levéltárak ezeket rendelkezésre bocsátják másolás céljából. Természetesen nem úgy, hogy Magyarországra kerülnek haza, hanem oda. Egyébként Oroszországból az 1990-es évektől rendszerváltoztatás óta jönnek haza különböző adatok a elhurcoltakra vonatkozóan, de ez nyilván soha nem lesz teljes. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne az együttműködés Magyarország és Oroszország, illetve az utódállamok egy része között, hiszen ismeretes, hogy nem csak a mai Oroszország területén, de Ukrajnába, Kazasztánba, Kirgizisztánba és nagyon sok helyen voltak magyar hadifoglyok, illetve Malenki robot elhurcoltak, vagy gulágra elítéltek.
Szakály Sándort, a Veritas Történelem Kutató Intézet főigazgatóját hallották. Most hírek jönnek, utána folytatódik a kötelék. Maradjanak velünk!